Szeretett testvérek, csendességre váró közösség gyülekezet, Isten hozott mindenkit a mai estén is az adventi sorozatban, ugye, ahogy tudhatják a testvérek, akik már voltak, vagy látták a hirdetményt, hogy nagyon egyszerűen és ügyesen oldottuk meg az adventi sorozatunkat. Elhívtuk az összes könyvébeli lelki pásztort, mint hogyha még nem ismernénk őket esetleg, és bemutatkoznak egy-egy alkalommal. Most Sőreg Norbert a vendégünk, kérlek Norbert, álljál fel. Ő Jászkarajenő Törtel Társegyházközségnek a lelkésze, akihez még tartozik a Kőröstetételni iskola is, úgyhogy azon keresztül ismerjük egymást, illetve dolgozunk együtt. Elég nagy munkát végez a Kőröstetételni keresztények között, hiszen tényleg elég ilyen pária, szorványszerűen vannak ott, és az iskolában is kivállalja a maga részét. Úgyhogy hát üdvözlők szeretettel, és hát fogadjuk az ő szolgálatát.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Isten, jó atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ebben az esztendőben megérhettük együtt adventet. Köszönjük neked, hogy mára is alkalmat készítettél, hogy együtt legyünk egymással és te vele. Kérünk téged, hogy add meg nekünk azt a bölcsességet, hogy amiképpen ünnepi előkészületben tízbe öltözik a világ, fénybe borul otthonunk, hadd készüljön legalább ennyire, lélekben és igazságban, bensünk, a szívünk. Amen. Kedves testvérek, János evangéliumának 20. részéből, az első verstől olvasom az ígét. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért férsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírul adta a tanítványoknak, láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvérek, mindjárt elnézést szeretnék kérni az elején. Elnézést kérek a hangom miatt, amely most nem 100%-os. Irigyeltem is a kedves testvéreket, hogy olyan szépen tudnak énekelni. Szívesen csatlakoztam volna én is, de hát most nem lehet. A másik, biztosan felfigyeltek rá a testvérek, hogy Jézus feltámadásának történetéből olvastam fel egy részletet, márpedig Jézus feltámadása testvérek közt is, húsvéti esemény, és talán felmerült a kérdés többekben, hogy mit keres egy húsvéti textus adventi időszakban? A választ éppen ennek az időszaknak a neve adja meg. Adventus Domini, Advenio, Advenire, eljövetel, megérkezés. Adventus Domini, az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Az eljövetel fogalma a Szentírásban nem egyszerűen egy exakt fogalom. Inkább olyan, mint hogyha azt mondanám, mondjuk, hogy H2O. Mi jut eszükbe a testvéreknek, ha meghallják azt, hogy H2O? Víz, ezt hallom most, hogy víz. És igazából, hogyha belegondolunk, a víz, hogyha megfagy, akkor szilárd halmazállapotot ölt jég. Nagyon nehéz, súlyos tömböt tud alkotni. Állítólag egy olyan süllyesztette el a Titanicot is. De a víz arra is képes, hogy ha felforraljuk, akkor légnemű halmazállapotot ölt. És hogyha valaki már égette meg a kezét forró gőzzel, akkor tudja, hogy miről beszélek. Igazából az, hogy H2O egy nagyon tág és nagyon sokféle fokozatban skálázódó fogalom, a kőkemény, súlyos hidegtől, a jéghidegtől egészen a forróig. Valahogy ilyen az eljövetel is. Az első adventi időszak, az első várakozás az Úr eljövetelére lehet azt mondani, hogy Krisztus születése előtt volt. És ez az időszak betelt, hiszen a Messiás megszületett körülbelül 2000 évvel ezelőtt Betlehemben. A világ most a második adventet éli. El fog jönni az Úr, de akkor már nem kisdetként, hanem ítélő úrként. Elég félelmetesek a jelenések könyvének az ítéletre megjelenő Úr Krisztusról szóló leírásai. Amikor adventre gondolunk, akkor a mi kultúránkban szorosan csak a karácsonyhoz, a kisdett Jézushoz kötődő, megelőző hetek adventi koszorújára gondolunk. Az Úr eljövetele ennél egy sokkal összetettebb és sokkal súlyosabb kérdés, mint amit a mi kultúránk ebből csinált. És itt szeretnék választ adni arra, hogy hogyan kerül ide ez a húsvéti textus. Hát pontosan így, hogy ennek ez a fő motívuma, hogy eljön az Úr. Nézzük meg, hogy ez hogyan történik. Mária Magdolnán keresztül szemlélhetjük az eseményeket, aki a hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, odament a sírhoz. Miért ilyen szokatlan időpontban? Azért, mert a megelőző nap ünnep volt, nem is egyszerűen sábbát, hanem Páska, a zsidók legnagyobb ünnepe. Akkor nem lehetett egyszerűen felkerekedni és elmenni a nyugalom napján, az ünnep napján. Le kellett, hogy teljen az idő. Most lehetett először menni. Mária Magdolna nagyon nagy mélységeket járt meg azelőtt, hogy megismerte volna az Urat. Úgy is írja az egyik leírás, hogy ő belőle az Úr 7 ördögöt űzött ki. Micsoda felszabadulás lehetett ez az ő életében, hogy az az élet, amely olyan mélyre húzta őt, az úgy ér véget, hogy van számára egy új élet, tisztán, szabadon. És ennek a megszabadult léleknek kellett átélnie azt, ami Jézussal történt a passió eseményekben. Hogy milyen méltatlan módon elfogták, megkínozták, leköpték, gyalázatosan bántak vele, és meg is ölték. Ha megmenteni nem tudta, de kötődik, van benne egy nagyon erős kötődés, és most megy, hogyha máshova nem tud, legalább, hogy ott legyen a sírnál. Így olvassuk, hogy Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Jegyezzük meg ezt a gondolatot, mert ez fontos. Látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Innentől kezdve elágaznak az utak. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, ezt a másik tanítványt a hagyomány János apostollal azonosítja, és így szólt hozzájuk, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Figyeljük meg, nem azt mondja el, amit látott. Látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől, de a tanítványoknak már ezt mondja, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ez motívum Mária megszólalásaiban. Majd később látjuk, amikor az angyalok szólítják meg őt, nekik is ugyanezt mondja, mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették. És amikor maga az Úr Jézus szólítja meg, nem ismeri még meg őt akkor. Mária Magdaléna ugyanezt mondja, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Nem azt mondja, amit lát. Nem arról beszél, ami a szeme előtt van, hanem a saját félelmeit mondja. A saját belső sötét gondolatainak a fogja. Úgy érzem, hogy ebben paradigmaértékű, mert mi is vagyunk sokszor így, hogy valójában nem azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Nem azt mondjuk, ami valójában látható, hanem a saját félelmeinket fogalmazzuk meg. Így történt, hogy ezt mondja a tanítványoknak, ugye elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. És ez a két tanítvány, Péter és a szeretett tanítvány, ugye a hagyomány szerint János apostol, futva indulnak a sírhoz. A szeretett tanítvány gyorsabb, ő hamarabb odaér, de nem megy be. Miért? Igazából nem tudjuk. Talán volt benne egy tisztelet, hogy megvárja azt, aki a vezérkarakter a tanítványok között, Péter, a kőszikla. És nem él egyszerűen az előnyével, hogy én sürgé vagyok, gyorsabban ideértem. Ő nem marad le semmiről, hamarabb odaért, de bevárja a kősziklát. Péter odaér, elsőként megy be a sírba, és itt egy nagyon részletes leírást látunk, nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Ez a részletes leírás igazából valamilyen rendet sugal, egyfajta harmóniát. Ezzel talán azt akarja érzékeltetni az evangélista, hogy itt szó sincsen hullarablásról. Ha tényleg azt kellett volna csinálni, akkor ott nagyon gyorsan septében kellett volna cselekedni. De ezek a körülmények egyáltalán nem erre utalnak. Talán ennek lehet a közvetlen folytatása, amit olvasunk a 8. versben, akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Ezt úgy érzem, meg kell magyarázni, főleg akkor, hogyha együtt látjuk a versek összefüggéseit, hadd olvassam fel a 8.-9. még egyszer. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. Nem furcsa ez így együtt egy kicsit? Bement a másik tanítvány is, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. Ez úgy nem egészen jön össze. Itt a görög szöveg siet a segítségünkre. Nem arról van szó, hogy látott és hitt, hanem az, ami itt múlt időben szerepel, hitt. A görög szövegben úgynevezett aorisztos ige alakkal van visszaadva. Az aorisztos az az ige alak az újszövetségi görög nyelvben, amely a cselekvésnek a kezdőpontjára helyezi a hangsúlyt. Egy példával értékeltetve, tegyük fel, hogy keresek valamit, több tárgy itt van előttem, és nem vagyok vak, ide nézek, itt van a szemem előtt, de még nem látom, hogy ezt keresem, és egyszer csak észreveszem, meglátom, itt van ez az. Eddig is a szemem előtt volt, láttam, de most megláttam, hogy ez az. A kezdőpont. Az, hogy itt ez a hinni ige alak szerepel aorisztosban, az újszövetségi görögben a hit, az tökéletesen egyet jelent a bizalommal. Hit és bizalom azonos fogalom az újszövetségi görögben. Ezt lehet úgy érteni, ami itt van, hogy látott, és kezdett végre derengeni benne valami bizalom. Talán mi is voltunk így az életben, hogy nem álltak jól a dolgaink. Nem fogadtunk volna saját magunkra. De mégis egyszer csak megjelent bennünk egy nyugalom, bár nem láttuk semmilyen okát, semmilyen hátterét, semmilyen lehetőséget arra néző, hogy jobbra fordulhat, de mégis egy olyan bizalom, hogy nem kell aggódni. Ahogy a Jézus mondta, semmi felől ne aggodalmaskodjatok. A bizalom kérdéséhez csak egy rövid kitérő. Valójában hívő emberek élnek a Földön mindenütt. Ebben a teremben is mindenki egytől egyik hívő ember. Még az is, aki saját magát ateistának gondolja. Ahogyan mondtam, az újszövetségi hitfogalom görögül pisztis, bizalmat jelent. Amikor bejöttünk ide, gondolom, hogy senki nem vizsgálta meg a plafont, hogy nem fog-e a fejünkre omlani egy darab vakolat. Senki nem vizsgálta meg a székét, hogy nem fog-e összecsuklani alattunk. Egyszerűen bejöttünk, egyszerűen leültünk, ez annyit jelent, hogy odabíztuk magunkat ebben a helyzetben. Ha felszállunk a buszra, nem szondázzuk meg a buszsofőrt, nem ellenőrizzük a busznak a műszaki állapotát, bízunk abban, magától értetődő módon, hogy megérkezünk. Lehet-e mégis mindent ellenőrizni? Igen, lehet, de ennek már az a neve, hogy paranoia, hogyha valaki mindent ellenőrizni szeretne kényszeresen. Bár nem értették még az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, János apostolban az alapján, amit látott, ez a rend, ez a harmónia, ami ott volt a sírboltban, kezdett derengeni szívében tehát ez a bizalom. Így kell érteni ezt, amit írva van, hogy látott és hitt. A tanítványok ezután hazamentek. Itt visszatér a fókusz Mária Magdolnára, aki a sírbolton kívül állt és sírt. Ő nem tud kívül maradni ezeken az eseményeken, nem csodálkozva figyel, hogy mi van, hanem őt nagyon mélyen érinti, szaggatja a bánat. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Hát itt azt várná az ember, hogy minimum csodálkozik és rákérdez. Hát ti meg kik vagytok? Hogy kerültök ide? Tanítványok itt voltak, hazamentek, de most itt van két angyal, egyik az Úr teste, ahol feküdt, ott fejtől, meg lábtól. Annyira bele van merülve a bánatába, hogy ő ezen nem is akad fenn. Az Úr szólítja meg őt az angyalokon keresztül. Asszony, miért sírsz? És itt Mária látszik, hogy nem tud kizökkenni a félelmekből, a keserűségből, a gondolatainak a békjójából. Szinte felmondja a leckét, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Szinte drámai. Látjuk, ahogy beszél az angyalokhoz, de miközben beszél, már fordul is ki a beszélgetésből, talán mert periférikusan érzékeli, hogy ott van Jézus. Nem ismeri fel őt. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért férsz? Kit keresel? És itt álljunk meg egy pillanatra, testvérek, mert ez egy kincs, amit itt látunk. Ez az új szövetség egyik legszebb képe. Ott van Mária. Megfordul. Mögötte két angyal, előtte pedig maga az Úr. Hát én ettől jobb védelemnek körét elképzelni nem tudnék, hogy mögötte angyalok, előtte maga az Úr. És nem is egyszerűen csak körül van véve a gondoskodással, a szeretettel, hanem megszólítja őt. Az angyalok megkérdezik, azt, hogy miért férsz? És amikor tőlük elfordul, akkor nem tud kifordulni ebből a helyzetből, mert rögtön az Úr áll előtte, és ő is kérdezi, asszony, miért sírsz? Kit keresel? És figyeljük tovább, mert szinte dramaturgiája van tényleg ennek a történésnek, ahogy leírja az apostol. Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti, Mester. Azaz, amíg beszélt Jézushoz Mária, az alatt is elfordult, szinte magába fordul a bánatával. Azt látjuk, hogy Mária végig csak periférikusan van benne ezekben a beszélgetésekben, nincs is bennük. Amikor az angyalok beszélnek hozzá, válaszol nekik, de csak felmondja a saját gondolatainak fogságából származó leckét, de amíg beszél, elfordul tőlük. Amíg az Úrhoz beszél, addig is elfordul. És egy dolog tudja kiragadni őt ebből a békjóból, ebből a megkötözöttségből. Az, hogy Jézus nevén szólította Mária. Tanítok hittant iskolákban, és biztosan vannak pedagógusok többen itt a testvérek között, és talán nem egyedül tapasztaltam. Van, hogy nem elég a magatartás mintát mondanom, hogy ne zajongj, ne kalamolj, ne beszélj, hanem rá kell pirítanom név szerint, ne beszélj, pisti kell. Ő akkor megérti, összekapja magát, mellette Józsika beszél továbbra is. Hagyd abba, légy szíves, Józsika, nevén kell szólítani. Mi sokszor így vagyunk, hogy nem vesszük le magunktól ezeket a jeleket. Sapienti sat, bölcsnek elég, nekünk nem mindig. És ez tudta őt kizökkenteni ebből a megkötözöttségből, hogy nevén szólította őt az Úr, Mária. És ekkor megfordul Mária, ekkor kerül bele a beszélgetésbe. Most már tényleg benne van. az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Innen egy érdekes mozzanat következik, Jézus ezt mondja neki, ezt mondta neki, ne érints engem. Kedves testvérek, ez talán idegennek tűnik, de őszintén mondom, hogy ide tartozik a tangó. Van itt valaki, aki tud tangózni? De komolyan. Irigyellek, drága kollega. Én sajnos nem. Mi jut eszünkbe arról, hogyha azt halljuk, hogy tangó? Mi az a tangó? Tánc, köszönöm. Milyen tánc? Tessenek mondani pár gondolatot a tangóról, a táncról. Ritmikus. Latin. Hogy tetszik? Szenvedélyes, nagyon köszönöm. Szóval igazából a tangó egy nagyon érdekes tánc, előrelépések, visszalépések, közeledés, távolodás. De ez mégsem úgy jön ki, hogy közeledik, távolodik. Előre, vissza, plusz-minusz, egyenleg zéró, nem, hanem közeledik, távolodik, plusz-minusz, de közben egyre fokozódik, valami szenvedély van benne. Itt pontosan ezt látjuk. Mária teljesen bele volt gabajodva ezekbe a sötét gondolatokba, és az Úr közeledik hozzá, szólítja őt, szól az angyalokon keresztül, asszony, miért sírsz? Megszólítja őt az Úr Jézuson keresztül, asszony, miért sírsz? Kit keresel? És amikor végre Mária belekerül a beszélgetésbe, tényleg megfordul, szembenéz vele, felismeri őt, Rabbuni, mester, ekkor szinte látjuk, hogy hátralép Jézus, és ezt mondja, ne érints engem. Ugyanide ez a tangó, hogy a Biblia latin fordításában, a vulgátában, ne érints engem, noli me tangere, tango tangere, érinteni. Tehát ez nem egy olcsó párhuzam volt, tényleg benne van a tangó szó szerint, és ez bizony tényleg így működik, hogy olykor kell az, hogy legyen távolság, azért, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Ez furcsának tűnik, de így működik, nem csak ránk nézve, ez az univerzumban is. Például olyan csodálatos számomra a téli napforduló, vagy a nyári napforduló. Most ugye tél van. Azt gondolják a testvérek, hogy azért van hideg, mert a bolygónk távolabb van a naptól. Nem vagyunk távolabb. Nem a távolság, hanem a napsugarak, a mi kontinensünkön való beesési szöge, hadd mondjam így, a viszony. És ez nagyon nem mindegy. Milyen relációban állunk a fénnyel? Milyen relációban állunk az Úrral? És olyan szomorú azt látni, hogy vannak, akik bizonyos vonatkozásban nagyon közel vannak, de egyébként fényévekre. Ez úgy a párkapcsolatokban, mint az Úrral való kapcsolatban, kollegiális viszonyban. Ez áthatja tényleg az életünk egészét. Ugyanakkor van olyan, hogy nincsen látszólag semmiféle nagy hirtelen közelség, de mégis van egy sokkal erősebb kapocs. A mai világban például olyan könnyen megvan az, hogy egy párkapcsolat így létrejön. Pillanatok alatt. Meghívom egy italra, már mehetünk is. De ez a hirtelen összemelegedés, ez egyáltalán nem biztos, hogy tényleges közelséget jelent. Ugyanakkor az is létezik, hogy hozzá sem érünk egymáshoz, de mégis egy sokkal erősebb kötelék fűz össze bennünket. Mi ez a kötelék? Azt tanítja az Új Szövetség, hogy Pantasimon enagapi kinesztó, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Az agapi, azaz Istentől való szeretet, ez a legerősebb kötelék, amely létezik. Ez köt össze bennünket Istennel, bennünket egymással, testvéreket, és ettől nagyon megkülönböztetendő a szeretet másik újszövetségi fogalma, a filia, az is szeretetet jelent, de az azt a fajta szeretetet jelenti, amiben így mondom, kedvem telik. Szeretem a csokoládét, szeretem a bort. Hát, ha mondjuk egy kannibál mondaná nekem azt, hogy hú, de szeret engem, lehet, hogy végigfutna rajtam a hideg, tehát nekem abból inkább nem kellene. Az Úr pontosan, mivel szeret bennünket ezzel a legerősebb kötelékkel, ezért van az, hogy olykor nagyon-nagyon közelít, szívére von, máskor hátrál egy lépést. De ennek ritmusa van, ennek harmóniája van. És gondoljunk tényleg a csodálatos nyári időszakra, lehet, hogy nagyobb a napföld távolság nyáron, de egyáltalán nem érezzük ezt hidegebbnek, vagy kevésbé bensőségesnek a mi éghajlatunkon. Ellenkezőleg, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És így mondja az Úr, ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához. Ez egy csodálatos dolog. Nem azt mondja, hogy ne érints engem, mert hát tudod, te még nem vagy olyan állapotban. Most én úgy a tangót beállítom, hogy neked mi a jó. Nem. Hanem ő egy már ilyen kívülálló okot nevez meg. Egy olyan okot, amely alapvetően Jézusé és az Atyáé. Mert én még nem mentem fel az én Atyámhoz, ezért te ne érints engem. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan relációban, amely ő rájuk tartozik, én is benne vagyok. Azt tud bennünket borzasztóan nyomasztani ezen a földön, amikor csak földi relációkat látunk. Amikor látom azt, hogy a környezetemben egyik pályázatot nyerik a másik után, csodálatos diszkófelújítás, meg a világítás, meg minden, hogy rendben van téve azon a helyen, nálunk meg összedől a templom, sok kollégám ebbe beleőszül. De ha én nem ebben a relációban látom az életemet, hanem abban, amit Jézus mondott, hogy semmifelől ne aggodalmaskodjatok. Így egyszerűen. Nem azt mondja, hogy kivéve ez vagy az, hogy semmifelől. Ez egy annyira egyszerű fogalom. Miért? Azért, mondja Jézus, mert Isten tudja, hogy ezekre szükségetek van. Hamarabb, mint ígérnétek tőle. Az a baj, hogy mi ahelyett, hogy ő vele lennénk rendben, keressük, kutatjuk, kaparjuk. Ez pedig nagyon könnyen átcsúszik az első parancsolat megsértésébe. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. És olyan szomorú, hogy olyan kompromisszumokat kötünk itt a világban, hogy már annyira keresjük a lehetőségeket, hogy nem vesszük észre, hogy megszegjük az Isten törvényét. Például, amikor azt mondja, hogy vessetek el magatoktól mindenféle hazugságot. Ez egy igei principium. Sok politikusnak olyan szívesen elmesélném, nincs kinek. És vannak tisztességes politikusok természetesen, tiszteled a kivételnek. És hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ezzel a szeretettel szólítja meg tehát az Úr Jézus Máriát. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez. Hát ez is egy nagyon mély fogalom, amit itt látunk, hogy megértsük. A tanítványság az egy létforma az új szövetségben. És például Lukács evangéliumában a tanítvány kifejezés megszűnik Krisztus keresztre feszítésének eseményei leírásával. Miért? Azért, mert az, hogy az egyik elárulja, a másik megtagadja, a többiek meg elfutnak mellőle. Ez sok minden, csak nem tanítványi kapcsolat az Úrral. Ez egyszerűen nem az. És hogyha Lukács evangéliumát figyeljük, akkor ő így írja, hogy amikor Jézus keresztre feszítéséről ír, Jézus már ott van a kereszten, nem azt mondja, hogy a tanítványok, hanem úgy írja, Jézus ismerősei pedig távolabb állva szemlélték mindezt. És most, amikor visszatér immáron feltámadott úrként, akkor nem azt mondja, hogy Mondd meg ezeknek a ironikusan ismerősöknek. Nem azt mondja, hogy mondd el ennek az alkalmatlan, szedetvedett csürhének, hanem azt mondja, menj az én testvéreimhez. Testvérének tekint bennünket a feltámadott Úr. Milyen csodálatos ez a szeretet, amit itt látunk. És mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Olyan csodálatosan, ahogyan közösségbe von, egy olyan közösségbe, ahol nekünk nem kell átélni a nyomasztást. Legfeljebb csak jó értelemben, mint ahogyan Mária Magdolnát nyomasztotta például az elkövetett bűneinek, meg a, így mondom, hogy az életem mocskosságainak a súlya. De ez azért áldott dolog, mert olyan, mint a diagnózis, az már egy lépés a terápiához. Ha tudom, hogy mi a baj, már akkor tudom, hogy mit kell gyógyítani. Így történt, hogy elment a Magdalai Mária, és hírulatta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Emögött már van fedezet. Láttam az Urat. Advent idején pontosan az a lényeg, hogy úgy nem lehet ünnepelni, hogy erre egy kicsikét rágyúrunk az adventi időszakban. Ilyen nincs. Egy sportoló, ha az olimpiára készül, akkor edzésben kell lennie. És nem elég, hogy 4 vasárnappal előtte egy kicsikét rágyúr. Az nem lesz elég. Hogyan várjuk azt, hogyha egy egész éven keresztül hideg gyűlöletben élünk, meg hazudunk, hogy akkor kis adventi gyertyalánknál majd kienged a lelkünk, ami olyan fagyott tömb tud lenni. Ez ilyen tényleg nincsen. De ha én valóban úgy élek, életvitelszerűen, hogy én erre készülök, akkor egészen különlegessé válik az advent. Akkor tényleg valóság számomra, hogy eljön az Úr. Jó értelemben mondom, ismerős dologgá válik számomra. És amikor eljön a karácsony, olyan szomorú látni azt a sok megkeseredett tekintetet, azt a sok csalódást, hogy hiába próbálja meg, keresi, de nincsen. Nem a karácsonnyal van baj, azzal soha nem is volt, hanem mi velünk. Így érkezünk a befejező üzenethez. Ez az angyal dolog, ez nem csak itt fordul elő a Szentírásban. Az Ószövetségben van egy olyan csodálatos leírás, amikor Elizeus prófétát el akarja fogni az arám haderő, és aránytalanul nagy túlerőben vannak jelen. Egy professzionális hadsereg. Egy szál prófétával és a szolgájával szemben, de aránytalan. És amikor ezt a szolga felfogja, akkor megretten. Jaj, atyám, mi lesz most? És akkor ezt mondja neki Elizeus, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. És imádkozik az Úrhoz, Uram, nyisd meg a szemét, hogy hadd lásson. És amikor az Úr megnyitja a szolga szemét, akkor az látja, hogy tele van a hegy körülöttük tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Soha nem voltunk egyedül, szeretteim. Lehet, hogy mi úgy éreztük magunkat, de nem voltunk egyedül soha. Rész szerint van bennünk az ismeret. Töredékes a látásunk, tükör által homályosan látunk. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne így. Miért mondhatjuk, hogy így van? Azért, mert meg van írva, és a hit erre szabadít fel bennünket, hogy ezt elhiggyük. Így kívánok áldott adventet mindnyájunknak, lélekben és igazságban, Adventus Domini, az Úr érkezését, hogy vele legyen találkozásunk. Amen. Imádkozzunk. Uram, megvallom előtted, sokszor fogva tartanak saját félelmeim, ítélkezéseim, gondolataim. Nem azt mondom vagy gondolom, amit látok, hanem már észre sem veszem, eltorzítja az elmém, a lelkem, a tapasztalatokat, pedig Te vezetsz mindannyiunkat, Urunk, Te adod mindnyájunk elé az életnek a történéseit. Hisszük és megvalljuk előtted, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Így hát nem azért könyörgünk hozzád, hogy életünkben ez vagy az következzék, mert Te pontosan tudod, mi használ nekünk, hanem azt a bölcsességet kérjük tőled, hogy bármi következzék életünkben, érezzük és lássuk a Te áldó jelenlétedet, hogy merjünk hinni, bízni benned. Így adunk neked hálát azért, hogy Te eljöttél, hogy soha nem voltunk egyedül. Nem azt kérjük tehát, hogy légy velünk, hanem azt a bölcsességet kérjük tőled, hogy legyünk mi is Te veled, s benned találkozva legyünk, testvérek. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.